Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. 14. Leó imádkozik a Rómában történt benzinkúti robbanás áldozataiért. Leó pápa a Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. Július 4-én pénteken délelőtt 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Milojko Spajicot, Montenegró miniszterelnökét. A politikus ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Paul Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kísért el a találkozóra. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során a felek elégedettségüket fejezték ki a jelenlegi jó kétoldalú kapcsolatok miatt, és számos kérdést vitattak meg az egyház és az állam közötti kapcsolatok terén. Ezután különféle regionális és nemzetközi kérdésekről tárgyaltak, különös tekintettel az Európai Unió nyugat-balkáni országokat érintő bővítésére, valamint az Ukrajnában zajló konfliktusra. Leó pápa imádkozik a Rómában történt robbanás áldozataiért. 14. Leó pápa imádkozik mindenkiért, akit érintett a Róma keleti részén található benzinkúton történt robbanás. Ezt olasz nyelvű bejegyzésében az X fiókján tette közzé. Több mint 20 ember sérült meg, köztük 9 rendőr, egy tűzoltó és egy első segélynyújtó a július 4-én pénteken röviddel reggel 8 óra 15 után történt balesetben. Imádkozom azokért, akiket érintett a péntek reggel a benzinkúton történt robbanás a Prenestino-Labicano kerületben, az egyházmegyém szívében, olvasható Leó pápa X-en közzétett bejegyzésében. Továbbra is aggodalommal figyelem a tragikus esemény fejleményeit. Leó pápa a Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Július 3-án csütörtökön délután 14. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói Villa Barberiniben található Laudato Si faluba, hogy megtekintse a folyamatban lévő munkálatokat, amint azt a Szentszék sajtóirodája is megerősítette. Július 6-án, vasárnaptól kezdődően, a pápa a Rómától 25 kilométerre fekvő városba utazik, hogy július 20-áig pihenjen. E 14 nap során a pápa július 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián. 12 órakor az apostoli palota előtti szabadságtéren vezeti az Angelus imát. Július 20-án vasárnap reggel 9:30 ismét szentmisét mutat be az albánói székesegyházban. Pápává választása előtt az akkori Robert Prevost bíboros az albánói egyházmegye címzetes püspöke volt. Ugyanezen a napon délben 14. Leó pápa elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot a szabadság téren, majd délután visszatér a Vatikánba. Július folyamán minden magánkihallgatás és heti általános kihallgatás szünetel. Az általános kihallgatások július 30-án szerdán folytatódnak. Július 28-a és augusztus 3-a között kerül sor az ifjúsági jubileumra, amelyen a pápa várhatóan részt vesz. Május 29-én 14. Leó pápa már látogatást tett Castel Gandolfóba, hogy megtekintse a Borgo Laudato Si-t, vagyis a Laudato Si falut. A projektet Ferenc pápa 2023-ban hozta létre a pápai villág területén, mint egy oktatási terepet a környezettel kapcsolatos témákhoz, A 10 évvel ezelőtt kiadott Laudato Si kezdetű enciklikája középpontjában álló átfogó ökológia konkrét példájaként. Május végén Leo pápa meglátogatta az apostoli palotát is, amelyet Ferenc pápa múzeum komplexummá alakítatott át, és 2016 óta nyitva áll a nagy közönség számára. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Csütörtöki adásunkban hallhatták a CCE alelnökének beszámolóját a pápai audienciáról, most az interjú folytatását adjuk közre.
Kitért a Szent Atya ugyancsak az ökumenikus munkára, tehát a keresztények egységére Európába, hisz Európa az egyetlen kontinens, ahol a három nagy keresztény család jelen van. Tehát az ortodoxok, a protestánsok és a katolikusok. Tehát más kontinenseken vannak protestánsok és katolikusok, de ortodoxok valójában Európában a mérvadók. Tehát más kontinenseken, Ázsiában, bizonyos értelemben igen, de ők Európához tartoznak egyházi szinten, nem pedig az ázsiai püspökari konferenciák tanácsához. És Afrikában is az ortodoxok száma nagyon alacsony, Dél-Amerikára is beszélek, vagy Észak-Amerikára, ezek kisebb diaszpora közösségek. De Európában ez a három keresztény egyház nagyon is kihat az életünkre. Sajnos negatív alakban is. Látjuk az ukrán-orosz háború, ahol az orosz pravoszláv egyház egy, legalábbis a vezetősége, egy nagyon negatív szerepet vállalt. És erről is szóltunk, hogy nem volna szabad a vallásokat kihasználni negatív érzelmek és gyűlöletkeltésre.
Köszönöm szépen a részletes beszámolót, így akkor képet kaptunk az európai egyház helyzetéről, és tényleg nagyon érdekes, hogy ez a kelet-nyugat, az ortodoxia, a katolicizmus hogyan kapcsolódik és fonódik össze a mai napig.
Ez egy fantasztikus dolog, amit nagyon sokszor elfelejtünk, és amikor én is hallgattam a híreket, meg mi a beszámoló, és ilyen általános képet rajzolunk a katolikus egyházról is, hogy van a nyugat, amely hanyatlóban van, és akkor van valami, ami történik itt a mitájainkon, de szerintem, ha egy kicsit jobban kinyitjuk a szemünket, látjuk, hogy mindenhol van valami. Én dolgoztam nyugaton nagyon sok évig, tudom, hogy mennyire keserves egy munka dolgozni egy olyan közösségbe, amely bizonyos értelemben ki van téve a szekularizáció, vagy akármilyen más támadásoknak, vagy szabad ezt így mondanom, ahol meg kell őrizni a hitet, nem azon van a hangsúly, hogy most mindenáron mindenre gondoljunk, hanem egyszerűen meg kell őrizni a saját embereinket, és reményt adni nekik. Tehát ez mindenképpen egy más kihívás, mint egy virágzó egyházban, ahol egyszerűen csak az a fontos, hogy irányítsak valamit, vagy programokat készítsek, úgyis lesz rá ember. Most nem akarok kitérni más kontinensekre, hála Istennek oda is van lehetőségem eljutni, de nem szabad összehasonlítani. És ez a katolikus egyháznak az erőssége, amit a szinódusi folyamatban is megtapasztaltunk, én részt vettem az elejétől, és részt fogok venni a további folyamatban is, hogy kezdenek beérni a missziós munka gyümölcsei a különböző kontinenseken. És a kontinensek kapnak egy konkrét profilt, amely lehet, hogy más identitásuk is, más jellegzetességeik, de mind együtt van a pápával. És tehát a pápa tényleg az egységnek az összetartója, a kapcsa, és nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk. Tehát az, hogy van másság, és mégis katolikus. Én nagyon nagy várakozással nézek egy utazás elé, július végén megyek Ruandába, ahol az Afrikai Püspöki Konferenciák tanácsa találkozik, az éves találkozójunkon, és én képviselem az Európai Püspöki Konferenciákat ott, és az egyik fő téma az lesz, hogy amit a pápa adott nekik, meg a szinódus, a poligámiának a pasztorális megoldása. Vagy. Tehát ez egy olyan dolog, ami csak Afrikában van, de egy élő probléma, amit meg kell oldani. Vagy legalábbis hozzá kell állni valahogy, és nem csak el lesöpörni az asztalról. Tehát érdekes dolog, és ez is a katolikus egyházban van. Tehát mi erre lehet Európában nevetünk úgy, hogy sok afrikai püspök nevet a fiducia supplicansra, hogy a homoszexuálisokat meg kell áldani. Nos, ez van a különbség a különböző kontinensek között akkora, hogy ilyen dolgok történhetnek, ami minden rendben van, tehát mindenkinek megvan saját kultúrája, és azt kell tiszteletben tartani, de el kell fogadni, hogy másképp is lehet. Fontos, hogy egyek vagyunk szeretetben és egységben a Szent Atya vezetése alatt.
Most éljük a Szent Évet, a Remény Szent Évét, és nagyon sok programmal készültek itt Rómában a különböző kategóriájú hivatású embereknek, és nemrég tartották a püspökök, papok, szeminaristák jubileumát. Bíboros atya részt vett azon a papszentelésen, amit Leó pápa tartott a Szent Péter Bazilikában. Milyen élmény volt?
Hát egy nagyon felemelő, megvallom őszintén, amikor ott részt vettünk a liturgiában, és 32 fiatalember vállalta a papságot, fogadta el Isten hívását és a kegyelmet, amelyet kézráföltétellel Leó pápánk kiosztott. Tehát egy nagyon szép tapasztalat, és ahogy néztem a fiatalembereket, akik mentek a Szentatyához, 32-en, ott a világegyház volt jelen. Hihetetlen, tehát minden kontinensről voltak, nagyon sok országból, tehát valójában úgy válogatták, hogy ne legyen egy országból kettő, ha lehetett, és végén így is volt. És voltak szerzetesek köztük, voltak világiak, voltak mozgalmakból. A liturgia az mindig szép, hát a Vatikánban a liturgia az mindig szép, úgyhogy nem probléma, azt lehet élvezni, nagyon szép a zene, meg a háttér, és az esztétika, a virágok, minden. De a Szent Atyának a stílusa és a nyugodt hozzáállása, tehát ez nagyon jó. És a méltóság teljesen végzi az egész liturgiát, látszik, hogy ott jelen van, és jól beszél, tehát röviden prédikál, lehet, hogy még rövidebb, mint Ferenc pápa, de épp olyan beható gondolatai vannak, de tud találó dolgokat tud mondani, és ez nagyon fontos. Úgyhogy tényleg egy katolicitás megélése ez volt az ünnep. Egy kicsit hosszú volt, én megszoktam, hogy rövidebben misézek, de 2:45 tartott, de 32 papot szentelni közben, a mise közben, az nem olyan egyszerű. Tehát az idő is szerepet játszik. Tehát egy nagyon szép tapasztalat volt, és pénteken, amikor vonultunk be, a Szent Péter Bazilika teli volt papokkal. 3,5 ezer pap volt. Tehát ez egy hihetetlen közösségi élmény a papoknak is megélni a Szent Atyával. Mi voltunk bíborosok, meg püspökök sokan. Az, ami érdekes volt, amikor vonultunk be, hogy a világ mennyire megváltozott. Én még 20 évvel ezelőtt azt éltem meg, mikor mentünk így be, voltunk a Szent Péter Bazilikába, az emberek rózsafizért tartottak meg, mit nem, hogy áldjuk meg időközben, amíg megyünk. Ma már mindenki okostelefonnal van, és mindenki film. Hihetetlen, hogy megváltozott a világ. A pápánk is most már egy digitális sztár lett, úgyhogy ennek örülni kell, mert ezek a képek eljutnak. Az emberek nagy része felrakja a Facebookra, az X-re, vagy akárhova, a LinkedIn-re, és ezáltal, TikTok ne is mondja, ezáltal tudunk evangelizálni. Ez nagyon fontos, hogy erre is figyeljünk, tehát ennek hihetetlen kihatása van.
Tehát, hogy a megélt élményt továbbadják azoknak, akik mondjuk
rögtön,
nem közük az egyházhoz, de mégis megérinti őket ezáltal. Igen.
És ez nagyon jó, mert utána beszélgettünk ott, szombaton még vártunk a Szent Atyára, és kitűnt, hogy ez a fiatal papok, akiket szentelt a Szent Atya, ketten, ha nem tévedek, úgy hallottam, a mi elnökünk, a Grusas érsek úr, a Vilniuszi érsek, ő bent van a kommunikációs dikasztérium tagja. És valahol ő hallott, hogy ketten interneten keresztül találkoztak papi hivatással. Tehát már modern forrásokon keresztül, nem élő közösségben, hanem az serkentett őket arra, hogy keressenek egy élő közösséget, és ott fedezték fel hivatásukat. Tehát szerintem erre a következő években és évtizedekben nagyon vigyáznunk kell. Tudjuk, hogy a mai világot nem a valós világ vezeti, hanem a digitális. És hogyha követjük az újságokat, úgy be lehet szépen mutatni mindent, hogy ennek van atombombája, ha annak nincs atombombája, közben annak, akire mondjuk, hogy nincs, annak van, akire mondjuk, hogy van, annak meg nincs. Tehát mindent úgy lehet forgatni, és tudjuk magunk is, a politikai választások ma már nem az igazságokon van, hanem hogy ki tud valakit meggyőzni, és a meggyőzött ember utána ráadja a szavazatot. Tehát nagyon fontos, hogy vigyázzunk erre. Leó pápa az első találkozóját az újságírókkal pont ennek a témának szentelt. Idézte Ferenc pápát, aki már kiadta előtte a kommunikációs vasárnapra a levelét, de abból pont arra hívta fel az újságírók figyelmét, hogy legyenek az igazság és a valóságnak a képviselői. És még egy dolog, hogy szeretetet terjesztenek, ne gyűlöletet. Hát a gyűlöletbeszéd a szociális médiákban annyira elhatalmaskodott, hogy szinte lehetetlen már ellenőrizni.
Ez egy nagy felelősség, az újságíró felelőssége ebből a szempontból. Mi is igyekszünk mindig a pozitívumot kiemelni, és azt, ami összeköt. Eleve már a címben, hogy ne egy ilyen hatásvadász, félelemkeltő, vagy ne egy Isten gyűlöletkeltő téma legyen. A következő programját említette a ruandai találkozót Bíboros atya. Mi várható még így a Szent Évben? Lesznek esetleg zarándoklatok Rómában?
Természetesen. Most térjek ki egy kicsit a püspökségemre, vagy érsekségemre, belgrádiak. Mi már kétszer voltunk Rómába idén. Januárban volt egy fantasztikus, szép esemény. Január 25-én van mindig a befejező ima találkozó az egység ima hetének, és ez mindig a Szent Pál Bazilikában van a falakon kívül, és az idén az a megtiszteltetés érte az egyik ortodox kórust Szerbiából, hogy meghívást kapott, mert a Szixusi kápolna volt Szerbiában, az énekkar, és meghívták ezt a kórust, és a pápa előtt énekeltek. Tehát először történt meg, hogy egy nem katolikus kórus énekelt Szent Pálban a pápa jelenlétében. Kaptak hideget, meleget Szerbiába, de engem is lehordtak mindenfelé az áltatosabb horvát hívek, hogy miket csinálok, meg pravoszlávokat viszek katolikus egyházba. De ez hozzátartozik, tehát valakinek meg kell törni a jeget, és ezzel foglalkozni kell, tehát ez egy gyönyörű esemény volt. Utána májusban, amikor átvettem a címzetes templomomat Osztiában, akkor volt ugyancsak egy autóbusz zarándok Belgrádból, akikkel szombaton délután vettem át a templomot, szombaton délelőtt a Szent Év keretében elvégeztük a zarándoklatot, bevonultunk a Szent Kapun, úgyhogy nagyon egy mély találkozó volt és nagy benyomást hagyott. Július végén, 29-től augusztus 4-ig az ifjúsági találkozó lesz a Szent Év keretében. Szerbiából két busz fiatal megy, az is hozzátartozik. Októberben én újból Rómában leszek a Szentével kapcsolatban, és akkor lesz a szinódusi csoportok zarándoklata október 24 és 26 között. Utána november elején újból Rómában leszek, akkor az ortodox testvérekkel, meg az európai keresztény egyházok vezetőségével találkozunk, és lesz egy közös program, a Szent Atyához is megyünk, és aláírjuk a Carta Ecumenica felfrissített új kiadását. 25 évvel ezelőtt írták alá az első Carta Ecumenicát, ez a, úgy is mondanám, egy rövid dokumentum, amelynek az a célja, hogy rámutasson az ökuménikus munka fontosságára, és milyen alapokon végezzük Európában. És ez az európai keresztény egyházaknak a közössége, ez körülbelül 120 keresztény egyházat egyesít, plusz a katolikus egyház a másik oldalról, tehát ez egy, majdnem, hogy Európa összes keresztény jelen van benne. Időközben sajnos az orosz pravoszláv egyház kilépett ebből a közösségből, mert voltak valami politikai problémák. Minden esetre a többi keresztény egyház jelen van, és november elején fogjuk aláírni az új dokumentumot, amely kicsit javított kiadás. Betettünk olyan dolgokat, mint a migráció, a teremtésvédelem, amelyek most nagyon fontos, és a digitális munka az ökumenikus világban. Tehát ezek a dolgok, és decemberben kellene még egyszer menni a Szentével kapcsolatban, de még egyelőre ezeket a dolgokat. Ha lehet, akkor még meglátjuk, hogy milyen irányba megy.
Meg előttünk a nyár.
Ez az, nagyon fontos.
Úgyhogy én sok kegyelmet kívánok erre az évre, és
köszönöm szépen.
És hogyha lehet, a nyári időszakban.
Ezt mindenképpen szeretném.
Köszönjük, hogy megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival mindezeket az élményeket.
Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok mindenkinek. Sok jó, szép napot, pihenjék ki magukat a Vatikáni Rádió hallgatói. Ha lehet, vigyék a rádiót a partra, és hallgassák ott is a Vatikáni Rádiót.
Felfrissítésnek. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
Mindörökké, köszönöm.
Németh László bíborossal Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!